Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az európai értékek körében a kultúrának mindig erős szerepe volt, ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy sérülékeny, folyamatos versenyben van, vagy ha úgy tetszik, akkor harcban áll a különböző hatásokkal, a külső behatásokkal. Egyre gyakrabban hangzik el a kérdés, hogy fűződik-e érdeke az embernek ahhoz, hogy egyéni életvilágán kívül kultúrával is foglalkozzon, ha úgy tetszik, kulturálódjon olyan körülmények között, amikor egyre fontosabb a túlélés, a megélhetés, egyeseknek pedig a meggazdagodás. Szükséges-e, hogy ne csak túlélők, ne csak gazdagok, ne csak jól élők legyünk, hanem műveltek is? A mi válaszunk az igen, de milyenek az esélyeink, mit kapunk, ki segít, ki nyújt kapaszkodót ebben? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem dr. Gáspári Attila, egyetemi tanár, színházigazgató, színművész, közíró. Kihagytam valamit, jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt vagy.
Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Szerintem ezeket a felsorolásokat csak akkor csinálja meg az ember, ha lakott területen 50 helyet 70-nel megy a rendőr, meg elkapja, akkor mindent mondjon el, hát ha megúszta. Természetesen vicceltem, aki törvényt áthágta, fizessen. Nem hiszem, hogy ezek fontos dolgok. Az én életemben nagyon fontos dolgok, de nem egy ilyen bemutatkozásnál.
Gáspári Attila, az elkövetkezendő 40 percben nagyon sokszor fog elhangzani az a szó, hogy kultúra, ez áll a beszélgetésünk középpontjában, ezért kezdjünk egy fogalmi meghatározással. Mit tekinthetünk kultúrának a te értelmezésed szerint? Nekem nagyon tetszik, amit Spiró György mondott, hogy a kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi életünk szerves része. Így van ez? A mindennapi életünk szerves része a kultúra?
Abszolút az kéne legyen. Nagyon jó ez az idézet. Ne bonyolódjunk bele kultúr-antropológiai meghatározásokba, mert egyrészt nem értek hozzá.
Számodra mi a kultúra?
De amiről én akarok beszélni kultúra ürügyén, az egy két nappal ezelőtti műsor ihletett meg, amikor Kovács Levente, ha jól emlékszem a nevére, habár a kérdező nem ismételt el többször ezt a nevet, és a rádióban, ugye, ha nem az elején kapcsolódik, az emberek nem tudja, kivel beszélnek.
Sokat kell hallgatni a rádiót, és hangról is fel lehet ismerni politikusokat.
Hát a politikusokat igen, fel lehet ismerni. Minden tisztségviselőt azért még nem, hogy mondjam, a fülem sincs kialakulva rá. Na mindegy, ő beszélt a Maros megyei Marosi Kultúrházak helyzetéről, és akkor gondolkoztam azon, hogy jó volna erről beszélgetni, és ajánlottam ezt a beszélgetést. Én a kultúra alatt itt egy identitás kialakító értékrendről beszélek. Mitől vagyok én marosvásárhelyi? Mitől vagyok erdélyi? Mitől vagyok csíkszeredai? Mitől vagyok nyárádmenti? Ezek olyan híjak rajtam, amik velem együtt élnek, ami én vagyok, magam. Én szeretem magam meghatározni elsősorban európainak, romániainak, erdélyinek, kétlakinak, tehát a nagyváradi identitásom és kultúrám is nagyon erős, és a marosmenti, a marosvásárhely és környéki, és utóbbi időben, az utóbbi pár évben a nyárádmenti identitásom, ami kultúrán keresztül jut el hozzám. A világba bárhova megyek, ki vagy? Mit tudok mondani, hogy ebben az utcában lakom, vagy abban az utcában lakom, vagy vegetáriánus vagyok, vagy 43-as cipőt viselek, vagy azt mondom, hogy hát tudod, Karácsony Benő, Tamási Áron, Kós Károly, Lohinszky Lórán, Kovács György, igen, ez te vagy? Igen, ők képviseltek engem, és remélem, sikerült annyi mindent letennem a kultúrába, vagy annyi mindent megpróbálni másoknak tolvajlétrát tartani képletesen, hogy előbb-utóbb azt mondják, hogy igen, ő is volt egy kultúra szervező, abban talán jó volt. Csak annyit mondok, hogy az elmúlt 32 évben Marosvásárhelyen tudomásom szerint egy kulturális intézmény épült. Ez pedig a Művészeti Egyetemnek a Levél utcai stúdió.2-je. Na, szerencsém volt ezt a projektet elejétől végig magamnak megcsinálni. Tehát elmondhatom, hogy az egyetlen kulturális intézményt felépítettem, és elmondhatom, hogy volt még egy Lokodi Edit Emőke, aki, hogy mondjam, valamikor minimum utcát érdemel, aki a Báb Színházat és a Maros Művész Együttesnek székhelyeket újított fel, és talált ki, és valósított meg. Azon kívül intézményrendszerben én nem láttam, hogy 32 év alatt itt valami történt volna. Pedig a mi identitásunkat, akik ebben a városban élünk, nagyon szép, hogy mindig a két bójaival szoktuk behelyettesíteni, meg az edzettebbek tudnak mondani, Teleki Tékát is, de nagy bajban vagyunk, amikor megkérdezzük az itt élőket, egy részét, hogy ki volt az a köteles Sámuel? Hát az mit csinált? Én a múltkor a hallgatóimmal játszottam ezt, akik a köteles Sámuel 6 szám alatt hallgatók, média hallgatók, és a fele az osztálynak azt mondta, hát valami színész, nem? Hát itt van a színi.
Kinek a feladata lenne megtanítani a diák. Kinek a feladata lenne az, hogy a marosvásárhelyiek ne, amikor azt mondják, megkérdezik tőle, hogy milyen városból vagy, akkor ne csak azt mondják, hogy hát a bolyaiak városában. Mm-hmm.
Az jó, ha már azt mondják a bolyaiak városában. Ha 3 mondatot tudnának erről mondani, akkor az még jobb volna. Mert ez az, még egyszer, az új lenyomatom, a szellemi, kulturális új lenyomatom, hogy honnan jöttem, és tudom-e, és hozzá tudok-e tenni valamit. Én azért vagyok a világban, parafrazáljuk Tamási Áront, hogy valamit hozzátegyek ahhoz az értékrendhez, amit örököltem.
De ki kell segítsen nekem hozzátenni?
A család.
Édesanyja, édesapa,
A családban kezdődik, az iskolában folytatódik, és utána azért vannak a kulturális intézmények, akiknek ez lenne az egyik legnagyobb feladata. Úgy látom, hogy nagyon komolyan veszik Maros megyében bizonyos intézmények ezt a feladatot. Amit a Maros Művész Együttes csinál, tesz a feltörekvő, felnővő generációkért, a néptánc és a néphagyomány és az éneklés és a népi kultúra megtanulásában, az példaértékű. Az példaértük. Amit a Maros Megyei Múzeum tesz, a fiatalok, és nem csak a fiatalok, mindig tanulok tőlük, tehát amikor múzeumok éjszakája van minimum, de rengeteg olyan kiállítás és esemény van a Mikházi eseménytől kezdve, amiben érdemes részt venni, és tényleg ad egy új dimenziót az ember. Hát sose gondoltam arra, hogy ez a rész a Római Birodalom része volt, és erre nem azt mondom, hogy büszkék vagyunk, hát mi büszkék vagyunk, de lehet, hogy büszkék vagyunk. Nézzük meg, hogy öltöztek, mit tettek, hogy sétáltak. Hát sok száz évig itt voltak. Hát mi most sírunk, hogy az elmúlt 30 év olyan rosszul telt nekünk. Tehát a Maros Művész Együttes, a könyvtár is nagyon sok eseménnyel szokott bejátszani, és most éppen a kollégáim is általam vezetett Marosvásárhelyi Nemzeti Színház is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet, és talán soha nem fektettek a színházban ekkora hangsúlyt a fiatalok szellemi képzéséért.
És akkor hol csúszik el a
csodál, nem csúszik el. Tehát nem vagyunk jobbak, se rosszabbak, mint szerintem Európa nagyon sok országában. Évekig kimaradt ez a dolog, évekig nem tudtunk nagyon-nagyon sok mindent. Mondjak egy példát, Orbán János, a múzeumnak az alkalmazottja, történész, hát amit a barokk kultúra megismertetéséért csinált Marosvásárhelyen. Az egy csodálatos dolog. Ezt tovább kell vinni. A médiának lenne egy nagyon nagy szerepe, hogy ellenőrizze ezeket a dolgokat, és ha valami problémát lát, akkor szóljon. Régen én átszerettem, tudom, hogy kicsit olyan régiesnek tűnik, de volt egy kultúrkontroll szerepe a médiának. Például rádiós bácsik és nénik elmentek falura, és megnézték, hogy a kultúrházban mi történik. Ma ilyen műsorok nincsenek. Nem is lehetnének, mert a falusi kultúrházakban temetünk, esküszünk, keresztelünk. Esetleg a testvér település eljön idegen országból, jó, nagyot zabálunk. De a színházakat már nem fogadják be. Amatőr színjátszó csoportok már nagyon-nagyon kevés helyen működnek. Nincs, aki foglalkozzon velük. Tehát azok a struktúrák, amik az átkos szocializmusban léteztek, például a Népi Alkotók háza, akinek könyvkiadója volt, és évente 4-5 könyvet vitt a falusi kultúrházak asztalára, hogy ezt be lehet mutatni, és köztük egészen jó kicsi darabok voltak, ez 32 év alatt teljesen megszűnt. Néha bejönnek falusi kedves emberek a színházhoz, adjanak már valami darabot, amit mi is eljátszunk, és a szívem szakad meg, mert nincs egyszerűen energiám avval foglalkozni, hogy valahogy valamilyen módon irattassunk emberekkel ilyen darabokat. Mert pénz nélkül ma nem ír senki semmit. Ilyen pályázatok nincsenek, hogy falusi kultúrházba aktuális problémákat, hogy egy olyan falu, akinek annyi földje van, hogy mondjuk 2 traktor bőven elég lenne megművelni, mi van 10 traktor? És egyik nyomorog, a másik nyomorog, de a büszkeségünk nem engedi, hogy azt mondjuk, figyelj, te a traktorokkal, én a ganéval, te a, mit tudom, én mondtam egy példát, amit nap mint nap látok. Vagy azt, hogy hova jutott, a Nyárád Mente a zöldségéről, nagyon híres Nyárád Mente, hetente 2-szer jön egy kis furgon, kinyitja a hátsó ajtót, és ott veszik a sárgarépát, a murkot, bocsánat, a petrezselymet, a paradicsomot, a paprikát. Számla nincs, semmi nincs, mindenki hazaviszi. Hova jutottunk, emberek? Álljunk meg egy pillanatra. Tényleg, hogy a Reszliből megvett nagy áruházakból megvett angrósok árulják faluba, erekről színdarabokat lehetne és kellene írni, hogy hát, ha felébredne bennünk, hogy uraim, már mit kezdünk a falukkal? Mit csinálunk? Mindegyik bővikkent házat nem lehet csinálni. Satöbbi. Tehát a kultúra, még egyszer röviden válaszoltam, az identitás képzésünk, és a fontossága, hogy ne csak amikor 2 pálezt bedobtunk, jusson eszünkbe, oh, magyarok vagyunk, te mi vagyunk az igazi magyarok, érted? Mert mi majót hordunk, és abonamenttel járunk, és a bulletinünk is nálunk van. Ne hülyítsük magunkat, hanem valahogy ballérozzuk magunkat, valahogy próbáljuk meg, a múlt nagyon fontos, a múlt tisztelete nagyon fontos, de tegyünk hozzá. Képezzünk értékeket, gondolkozzunk el, hogy hova lett a mozi hálózatunk. A falusi mozi hálózat, vagy mit tudom én, voltak legalább karavánok. Hát, hogy mondjam, a magyarországi filmrendezők ingyen adnák a filmjeket, ha még 500 ember megnézni. De kinek jusson ez eszébe? Hogy lehetne? Miért nincs ezekre program? Volt falusi sportcsarnokokra program. Ugye, ahol kiváló huszárbálokat lehet, mert az nagyszerű, tehát az a gyönyörű lakos parketten, amikor a csizmák pengnek, az aztán le a kalappal. Tudok nagyon szép felvételeket mutatni. Miért nem volt soha, vagy nem emlékszem rá, hogy falusi kultúrház program? Újjáépítés, vagy egyáltalán kitalálni, hogy mire használjuk, mert ha nem kell semmire, tudok ilyen községeket is, akkor nem kell építeni. De vannak olyan községek, amely azt mondja, igen, akarok egy kultúrházat. Mondok egy példát, nagyszerű volt, van egy kiváló polgármester asszony Maroskeresztúron, nagyon szégyellem, hogy nem jut eszembe a neve, írt levelet a színháznak, hogy 2 előadással falunapokra várja a Nemzeti Színházat. Egy magyar nyelvűvel és egy román nyelvűvel. Teljesen meghatódtam. Milyen fantasztikus. Eszébe jutottunk valakinek. Természetesen Maroskeresztúrról valaki felül a buszra, eljön a színházba. De milyen vagány lenne? Na menjünk ki, hát játszunk valamit. Kimentünk, megnéztük a felújított kultúrházat, és rájöttünk, hogy nem tudunk játszani benne. Mert az áram nem elég, az a pár konnektor, ami van, abban mi reflektorjaink nem férnek be, a díszletet nincs mihez rögzítsük, mert semmilyen színpadtechnika nem készült a felújított kultúrházhoz, ha mondtuk, egy kicsit megszerelnénk, jaj, nem, 2 évig Szeged se szabad beleverni. Na, akkor mire jó? Arra jó, hogy van egy mikrofon középen, oda beállok, és monologizálok nagyokat, és aztán megtapsolnak, és iszunk egyet, és berúgunk, és magyarok vagyunk. Vannak kultúrház felújítási programok, vagy nem tudom, látom, hogy készülnek, de milyen fantasztikus volna, ha megkérdeznék a szakembereket arról, hogy hát nektek mi kéne ahhoz, hogy kigyertek? És akkor lennének olyan fanatikusok, akik nagyon szívesen kimennek. Tényleg. Én azt hiszem, nem létezik kultúrház ebben a megyében, vagy Erdélyben, ahol én eléptem volna fel színházzal, komoly színházzal. Még Sáros Gázon is, ha tudja a szerkesztő úr, hol van. Tudja, hol van?
Nem
tudja. Na aztán.
De csupa fül vagyok.
Jó, tehát Dicső Szent Márton mellett van egy Sáros Gáz nevezetű. Autóval nem lehetett megközelíteni a kultúrát, a gyalog kellett felmenni. Csodálatos közönség volt. Tényleg. Kultúrba leültek, megnézték, megtapsoltak, beszélgettünk, hazamentünk. Ezek évtizedek óta nincsenek. Már Dicsőbe nem jutunk el. Ludasra nem jutunk el. Mert nincsenek menedzserek, kihalt az a fantasztikus generáció. Gyulak után volt egy csodálatos szervező, minden előadással ott volt a színház. Megszakadtak ezek a dolgok. Én nem a színházért jöttem most sírni, vagy nem azt akarom elsíratni, de ha a Kovács Levente úr tényleg komolyan gondolja, hogy ez a kultúra fontos nekik, akkor én biztos vagyok benne, hogy a felsorolt intézmények nagyon szívesen megcsinálnak. És nem hiszem, hogy a rockzenei feldolgozások fele kéne a filharmóniát terelni. Ez egy nagyon komoly filharmónia volt. Az, hogy most rockzenét kell játszanak, őket ez nagyon sérti. És nagyon rosszul esik nagyon sok embernek, akik komoly zenét tanultak, és komoly zenét szeretnének játszani. Tehát nem bohóckodni vannak ott filmzenéket játszani. Ezt ők nem merik kimondani. Én kimerem mondani, mert a Nemzeti Színház semmilyen támogatást nem kap se a várostól, se a megyétől, sőt, a városnak fizetünk is, évente van 50 ezer lejt, hogy lepecsételje a jegyeinket. Mi mindent a Bukaresti Kulturális Minisztériumtól kapunk. Én elmondhatom azt, hogy az irodalmi lapok főszerkesztőinek és szerkesztőinek tragikus fizetése van. Tehát olyan fizetése van, hogy más intézményekben, bocsánat a kifejezésére, a tisztasági asszisztens, régebben takarítónő kétszer annyit kap. Tehát a polgármesteri hivatalban biztos vagyok benne, hogy kétszer annyit kap, mint egy irodalmi lap főszerkesztője. Lehet ez a Vátra, és lehet ez a Látó is. Mert tudom, hogy mennyit kapnak, mert beszélgettünk a kollégákkal. Megtűrt állapotok vannak a bizonyos intézményekben, és innen nem lehet robbantani. Tehát ha nincs a szerkesztőségnek egy autója, vagy a megyei tanács nem ad egy autót, hogy kimenjenek közönségtalálkozóra, szovátára, ami így, ugye néha városként akarja feltüntetni magát. Az is, de kulturálisan bocsánat.
A mecénatúráról szeretném, ha beszélgetnénk. Gáspári Attila, a Marosvásárhelyi Színház igazgatója, egyetemi tanára, mai napra kész vendégem. Kultúráról beszélgetünk, hallgatóink a témával kapcsolatos meglátásaikat megírhatják a 0740-274-165-ös SMS számra, de hívhatnak is minket a 0265-22-20-22-es telefonszámon. Elmondhatjuk akkor, Attila, hogy sérül a kultúrához való hozzáférés a falu és a város között? Tehát ez egyértelműen
most,
így
kijelenthető? Most én úgy érzem, hogy esélyegyenlőtlenség van. Tehát nagyon kevesen járnak még kifaluzni. Úgy tudom, hogy a Csiki Játékszínnek vannak nagyon komoly bérletei. Gyergyó környékén van egy-két nagyon komoly polgármester, aki tényleg színházat épített, színházépületet épített fel, ahol 99%-ban olyan szinten lehet játszani, mint Csíkszeredában.
Gyergyó remete olyan.
Például. És példaértékű. Nagyon, nagyon szerettük volna, hogyha Korondon is a kultúrház miután 20 év után befejeződött, átadták volna a kultúra számára. Kiváló birkózó versenyeket szerveznek benne, Plagzinak se egy utolsó dolog. A színház nem... De nem csak színházról van
szó. De nem ismerjük fel a kultúrának a fontosságát? Nem ismerjük fel azt, hogy amellett, hogy jól élünk, amellett művelteknek is kell lennünk?
Nem tudom, nem beszélünk róla. Nézd meg, hogy a nyomtatott lapok azok kevés, ami még marad, de az online felületek is kultúrrovatai abból állnak, hogy lehozzák a különböző kulturális intézmények kommunikéit. Tehát én megírom, hogy nagyszerű rendezvény volt, mint intézmény, leküldöm, és megjelenteti pont úgy, ezért jár két ingyen meghívó a következő bemutatóra.
De ha azt írna az újságíró, hogy nem volt nagyszerű rendezvény, akkor...
Akkor végre valaki felfigyelne arra, hogy hoppá. Tehát
nem
nézd meg! Miért érdekel engem, hogy megsértődik? Azért van.
Nem, hogy te.
Azért.
Ha a Marosvásárhelyi Színházból ezt
írnak. Hát közpénzből élek. Nekem nagyon kéne az, hogy kapjak reakciókat, és kapjak, hogy mondjam, bírálatot, ha bírálatot kell kapnom, az sokkal egyszerűbb bírálatot. Leszoktunk ezekről a dolgokról. Nézd meg azokat a fényképezéseket, amiket mostanában vágnak le a különböző rendezvényeken. Ülnek négyen az első sorban, és az egész terem üres, és akkor tudom mondani a neveket is, a fotósok neveit, nagyszerűek, ahogy a négy lábú nyolc láb lesz, és első meglátásra üdete. Ugye bevallotta valamelyik nap a Székelyhon lapjában a Mikházi Csűrnapok főszervezője, hogy igenis nagy bukta volt. Jó, ő a közönségben látta a hibát, meg a Városháza mértett kulturális, hogy hívják napokat, milyen napokat, városnapokat, akkor, amikor a Csűrszínház akart működni. Én ehhez nem értek, ezt tényleg le kéne beszélni, meg kéne beszélni. Én azt hiszem, az a több százezer ember elférne több rendezvényen is. Nagyon sokan nem beszélünk arról, hogy a Csergedi tetőn volt ugyanabban az időben egy fesztivál, ahol rengetegen voltak. Nem tudom, milyen fesztivál volt, fényképeket láttam, nem kellett a négy lábat fényképezni. De tudom, hogy Csíkszeredában is filmszeredát szerveztek, és nagyon nehéz volt a Reméné filmen kívül teltházat fényképezni. Nem sikerült. A szervezők elmondták, hogy hát nem sikerült. Nem jött be a közönség. Sok pénz, tehát nagyon nehéz ez a dolog, de a sajtó tudna nekünk segíteni, vagy tudna ezeken a dolgokon segíteni. Ha hogy mondjam, érdemben kritizálnák ezeket a dolgokat. De mondhatom azt is, hogy a könyvtárak esete. Ugye erőltetjük a könyvtárak helyzetét, hogy minden falu vegyen könyvet. Nincs egy könyvtárpolitika, vagy azt hiszem,
de
hogy
vannak
nincs.
Vannak könyvtárak még?
Van kötelező módon. Minden polgármesteri hivatalban.
De járnak is a könyvtár?
Ki tudja.
Mármint, hogy van könyvtáros?
Nem, most én nem akarom elmondani, mert hogy mondjam, én is ott fizetek adót egy pár helyen falun, hogy ott van egy könyvespolc, azelőtt már négy iroda van, vagy íróasztal van, ha véletlenül valaki ellenőrizni, gyorsan kitolják az íróasztalokat, és azt mondják, ez a könyvtár. De járnak az emberek, én úgy tudom, hogy ha lenne, járnának, de el tudom képzelni, hogy regionálissá tesszük ezeket a könyvtárakat. Sokat kéne erről beszélni, és tényleg fontos volna megnézni, hogy vannak, működnek, mert attól, hogy valaki falun lakik, miért kell többet fizessen egy színházi egyért? Magyarán a buszt is meg kell fizessen, amivel bejön. Vagy a moziba akar menni, miért kell a buszt is megfizesse? Miért nincs a falusiak számára, vagy a nem nagyvárosban, vagy városban élők számára egy olyan kulturális segély, vagy támogatás, mint például a turisztikai támogatást? Igen, kap havonta 50 lejt arra, hogy kultúrára elmenjen a városba. Mert még egyszer, falusi ember dolgozik látástól vakulásig, el akar menni a színházba. Minimum 20 lejt fizet, hogy bejön a városba. Nem beszélve arról, hogy ezek a bolond színházak, akkor fejezik be az előadást, mert akkor már nincs busz visszafele. Ha egyszer megkeresett volna egy polgármester, vagy egy buszvállalat vezetője, hogy ezt beszéljük le a színházzal, nagyon szívesen megbeszéltem volna.
De lenne igény faluról?
Nem tudom, ahol egyszer jeleket adtak, onnan már jöttek, és meg kell mondanom, hogy vannak falvak, ahonnan egészen szépen jön a közönség busszal is, Székelykeresztúrról például nagyon sok nézőnk van. Nyárádgál falváról tudom, hogy csoportosan szoktak jönni. Maros-Magyaróról szoktak csoportosan jönni, de olyan 20-30.
De mi kell ehhez, hogy csoportosan jöjjenek? Van ott egy olyan ember, aki szervez?
Igen, igen, és az igazság, hogy mi is motiváljuk azokat az embereket, akik szerveznek. Most ezt én nagyon szépen mondtam. Magyarán olcsóbban adjuk a jegyet, hogyha 20 fölött vásárol jegyet, akkor már sokkal olcsóbban tudjuk adni, és van egy-két sokszor kollega, színész kollega, aki innen-onnan származik, és megy, mondja, hogy játszani fogok, és jön a falu, és ezek csodálatos dolgok, mert mi az életünk, azon kívül, hogy nézzük az árleszállításokat, meg a török sorozatokat, ezt a kettőt szoktuk nézni, az, hogy visszaemlékszünk, jaj, milyen jó volt az a kis színház, jaj, milyen jó volt az a kis koncert, jaj, milyen jó volt az a kiállítás, jaj, a Maros Együttes milyen jól csinálta. És erre sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektessünk. Még egyszer, ha itthon vagyunk, és azt mondjuk, hogy itthon vagyunk, és itt akarunk maradni, ne csak a többsége való harc legyen a mi identitásunk zászlaján, hanem legyen az, hogy igen, nagyon büszke vagyok erre, arra, amarra, a művészre, aki elmondja azokat a gondolatokat, amiket én is érzek. Elmondja azokat az igazságokat, vagy azokat a hazugságokat, amiket én is nap mint nap megélek, megérzek, és szól helyettem. Ez volna a lényeg ezeknek a dolgoknak. Én megmondom őszintén, 1986 vagy 7-ben, nem emlékszem pontosan a pillanatra, az első Kovács András Ferenc Kossuth Díjas, mára már Kossuth Díjas költő forrás kötetét, a Tengerész Henriket a Kőhalmi Rupea, a Kőhalmi könyvesboltban vettem meg. Igen, Kőhalmon volt olyan könyvesbolt a 80-as években, ahol magyar könyveket is lehetett kapni. Jó magyar könyveket is lehetett kapni. Ma bemegyek nyárát Szeredába, és akarok egy magyar könyvet venni, lehet a Bookline-on venni magyar könyvet. Tehát leülök a főtérre, a padra, előveszem a telefonomat, megrendelem, és 3 nap múlva, vagy 4 nap múlva a Bookline.ro, vagy vannak még más online, meg lehet rendelni egy könyvet. De az, hogy én bemegyek egy könyvesboltba, és beletúrjak, megérezzem a szagát egy könyvnek, és úgy kívánjak rá egy könyvre, ez ma ebben a városban lehetetlen.
De úgy azt mondják, hogy gazdaságilag nem fenntartható.
Ha a kultúra gazdaságilag fenntartható, akkor onnan meneküljünk el gyorsan. Tehát nem nincs, ezt felejtsük el. Hogy olyan gazdasági modelleket hozunk létre, ami fenntartható. Ugye most Sepsi Szent György nagyon boldog, mert az István a király produkció visszatér Sepsi Szent Györgyre. Óriási magyarországi állami támogatást kapnak azért, hogy el tudjanak menni. Óriási kedvezményeket ad a helyi döntéshozó, az adófizető pénzéből, hogy azt a nagyon borsos áru jegyet valahogy, hogy mondjam, ki tudják hozni. Persze, nagy a nyereség is, tehát nagyon sok pénzért játszanak, nem kell félteni a művészeket, de ezek nem olyanok, hogy a jegyből fent tudom tartani ezeket a dolgokat. Én 11 évvel ezelőtt, mikor a színház élére kerültem, az volt a feladatom, hogy 1%-át a költségvetésnek megtermeljem. Még egyszer elmondom, tehát, hogy világos legyen, én is úgy értettem az elején, hogy a 100 lejjem van, a színháznak van 100 leje, abból 99 lejt ad a román kormány által patronált kulturális minisztérium, és egy darab lejt a 100-ra én kell húzzak. És nem tudta a színház ezt megvalósítani. Tehát az egy lej se jött ki, mert villanyt fizetsz, gázt fizetsz, vizet fizetsz, kanálist fizetsz, szerzői jogokat fizetsz, a dalok után, a szövegek után, a színészeket kifizeted, a rendezőket kifizeted, stb. Mindent kifizetsz, és az nem marad, tehát az egy lej nem jön be. Amikor csúcsra járt a színház pandémia előtt, megtörtént, hogy 75%-a az állami támogatás volt, és 25%-át már mi termeltük ki a nézőkből, illetve azokból a rendezvényekből, amire kiadtuk a színházat. És ez egy nagyszerű adat volt, mert senki az országban ekkora saját részt nem tudott termelni. És ezt egyszerűen élveztük csinálni, mert az emberek megérezték, hogy igen, fizetek egy jegyet, nem volt drága jegy, nálunk az egyik legolcsóbb jegy árusítás volt, de beindult valami. A pandémia mindent, vagy nagyon sok mindent, nem tudjuk mennyi mindent, mert még normálisan azóta se tudtunk dolgozni. És természetesen akkor jön egy másik intézmény, ami szintén állami intézmény, és ingyen nyom mondjuk egy Aldi Meola koncertet a főtéren. Ugye bárki jöhet, ingyen van. akkor engem megint tönkretettek, mert innentől kezdve én hiába mondom, de higgyék el, drágáim, hogy Berekméri Katusnál jobb színész nagyon kevés van magyar nyelvterületen, vagy László Csabánál jobb színész, akit 20 leér meg lehet nézni, vagy 25 leér meg. Ha-ho, Ádi, mehol a ingyen van? Fogok én fizetni Tollas Gáborért 25 leér? Na, adjatok békén. És ezek minket tönkre tesznek. Nem azt mondom, hogy csak ez teszi tönkre a piacot, vagy a kulturális piacot, de nagyon sok ilyen úgynevezett ingyenes rendezvény. És ez az utóbbi időben elburjánzott, emögött mindig valami politikai erő szokott állni, mindig, mintha folyamatosan kampányban lennénk, mintha 5 perc múlva kampány lenne. Néztem a vásárhelyi napokat, én nagyon szerettem a választott vezetőket, mert megválasztotta őket a nép. De ha a városnapokat, amit az én, az ön, a Nemes Attila kollégánk fizetéséből szerveznek meg, csak arra jó lassan, hogy szelfizzen vele a város vezetése, akkor én azt mondom, hogy ne haragudjatok, én ebbe részt nem veszek. Tehát nagyon sürgősen le kéne ülni, és remélem Kovács Levente előbb-utóbb összehívja azokat a kulturális intézményeket, amelyikben érdekelt is, meg amiben nem is érdekeltek, és leülünk egyszer, sose történt meg 11 év alatt, hogy végigbeszéljük, hogy gyerekek, mit lehetne még csinálni ahhoz, még egyszer hangsúlyozom, hogy a mi identitásunk ne csak abból álljon, hogy van egy Bethlen Gábor szobor, ami elég kiállunk szelfizni, és igazából semmit nem tudunk róla. De tudjuk, hogy van egy magyar szobor a főtére, mert ezt most megcsináltuk. Jó, húztak rá 4-et a másikok, nem baj, mi most 5-öt fogunk csinálni.
Egyébként ezt a szoborversengést, ezt hogyan látod? Mert hogy annak a számlájára nem írhatjuk, hogy igen, belakjuk a tereinket, és
nekünk már nem jut hely, tudom, ez a legnagyobb bajom, hogy az én lovas szobrom hova fog állni. Elfoglalnak minden jó helyet. Vicce volt. Tehát én hogy látom ezt a dolgot? Ezt történészek úgy hívják, hogy szimbolikus térfoglalás. Ez egy verseny.
De még nem vagyunk túl nem. Ezen. És ez nem. Meddig fog menni?
Így, ahogy elnézem, a végtelenségig. Ezt szerintem egyrészt mesterségesen fenntartják, mert ez jó. Ez Bukarestből nézve többek között nagyon jó. Ezek itt folyamatosan veszekednek, soha nem fognak tudni ugyanarról ugyanazt mondani. És akkor nem lesznek úgy megerősödve, hogy egy pillanatban Marosvásárhely mondjuk Kolozsvárnak a konkurenciája lehetne. Tehát itt egy folyamatos elnyomás, úgy érzem, zajlik, és másrészt úgy veszem észre, hogy mikor ezt a Székelyföld brendet, ami nagyon fontos dolog lenne, erőszakoljuk, ha a sajtóba indulunk ki, hát kiderül, hogy Marosvásárhely az utolsó helyek között van, ami szerintem a valóságban nem így van. De elindult egy ilyen média csatározás is, hogy a mi székelységünk nagyobb székelység, mint a tük székelységetek, aminek megint nem láttam a végét. És azért akartam ezt mondani, hogy itt nem csak egy román-magyar szoborkonfliktusról van szó, hanem itt a magyar-magyaron belül is van egy szobor, egy konfliktus. Tehát nagyon egyszerű megoldani Bukarest részéről az autonómia kérdését. Ha én miniszterelnök lennék, vagy államelnök lennék, én 24 óra alatt meg tudnám oldani. Azt mondom, Székelyföld, tied az autonómia, egy napon belül közöljétek, melyik lesz a főváros. És onnantól kezdve tudom, hogy amíg az a polgárháború lecsendesedik, hogy 10-15 év alatt, hogy Szentgyörgy legyen, Udvarhely, vagy Csíkszered, vagy esetleg Gyergyó, az alatt tönkre teszik magukat.
Marosvásárhelyt nem.
Hát jó, aztán ez tényleg jó. Tehát nem, hogy mondjam, ébredjünk fel egy picikét, le kéne üljünk beszélgetni, egymás szemébe kéne, tegyük félre ezt a folyamatosan meg vagyunk sértődve valamire, mert az övé hosszabb 2 centivel vagy 3, egyfolytában méregetjük, hogy kié a hossza. Használjátok, kérem szépen, jó célokra. A szoborállításnál nem tudom, én, ha a városvezető lennék, polgármester, biztos, hogy felajánlanám a szoborállítási moratóriumot. Azt mondom, uraim, 50 évig nem teszünk fel egyetlen egy szobrot sem. Élő emberről többet utcát ne nevezzünk el. Élő emberről, mert mindig elő fog kerülni még egy dokumentum, ami alapján ez volt, vagy az volt. Nézzük meg ezt az átvilágítási kérdést is, amivel nem akartunk foglalkozni, és nem foglalkozunk vele. Valószínűleg nagyon sok sáros ember volt. Igen, el tudom mondani, hogy közel 10 éve kutatom a Securitate irattárát. Jelenleg tudok 1, 2, 3 olyan kulturális intézmény vezetőt, akinek nagyon szoros kapcsolata volt a Securitatéval. Magyarán elvileg zsarolhatóak. Mert valamikor jelentéseket írtak, és a mai napig is kulturális intézményeket vezetnek. A múltban sokkal több volt, de hát ugye az öregedéssel azért kihulnak ezek az emberek. Ilyen restrikció nincs Romániában, hogy valaki kulturális intézményt, még egyszer, kulturális intézményt vezessen. Ott van a kolozsvári Magyar Opera. Az ideiglenes igazgatója, 6 éve ideiglenes, most valószínűleg, hogy mivel egyedül versenyvizsgázott, mert nagyjából senki nem tudta, hogy ott versenyvizsga lesz. Mert jegelték, hogy nehogy véletlenül valaki még jelentkezzen, egyedül indult el rajta, nagyon helyes, meg fogja nyerni, nyugdíjkorhatáros, és papírja van a bíróságról, hogy igen, politikai, rendőrségi munkát végzett. Tehát nem az, hogy jelentéseket írt, hanem ártott embereknek. És ő továbbra is az egyetlen romániai magyar operának lesz a vezetője.
Erről voltak egyébként cikkek, a sajtó cikkezett erről, Szép Gyula nincs itt most,
én nem mondtam a nevét, én a jelenséget mondom, hogy kultúrába akarunk valami identitás, építés, stb., de félek, hogy ezek az emberek néha zsarolhatóak. Tehát, ha túl messzire akarsz menni, akkor valaki bejön, és mondja, vigyázzál, te emlékszel arra? Na, vigyázz, még itt van. Ja, jó, igaz. Na, jó, akkor nem. Nem tudom. Nem, nagyszerű szakembernek tartom, de barátaim, ha egyszer elkaptak a susnyásba, és még egyszer, és már mindenen túl vagy, akkor lépjünk hátrább egy kicsikét. Én így látom ezt a dolgot, és bármikor nyíltan leülök evel beszélgetni, erről a kérdésről beszélgetni, nem beszélgettünk róla.
Kultúraépítést említettél. Érdek a kultúraépítés?
Ma egy olyan prekapitalista korszakban élünk, ahol úgy érzem, hogy a pénz és a vagyonosodás mindent elvisz, mindent elsopor. Ez egy nagyon nehéz korszak. A kultúra sem találta meg magát, illetve a kultúrában dolgozó emberek, ne hősiesítsük őket, nagyon sokszor a pénz oltárán feláldoznak sok mindent. Tehát amikor azt látom, hogy bejön színész, nem Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, nem, máshol, hogy egész éjszaka valahol esküvőt vezetett, és reggel, hogy mondjam, reggel Csehovot akar próbálni, és 8 kávé után se tudja összeszedni a fejét, akkor miről beszélünk? És
akkor meg kell éljen.
A színészek ma Romániában, az állami szektorban lévő színészek hihetetlen jól keresnek. Nálunk az a hatalmas pénzösszeg, amit a színészek keresnek, ahhoz képest, amit régen nyomorként éltek, azt eredményezte, hogy nincsenek független színjátszó csoportok, nincsenek független színházak. Mert mindenki azt mondja, hát beülök a színházba, hát jön a fizetés, ha játszom, ha nem. Még egyszer nem akarom én lamálni a színház társadalmat, mert rengeteget dolgoznak, és sokat dolgoznak, de jó lenne, hogyha ha tudnám, hogy ebben az országban függetlenként is meg lehet élni, aki kimondhatnak másként másféle fajta igazságokat, de bármi, ami kezdődött, azt ez az állami struktúra meg tudta ölni azzal, hogy egészen jól fizetik a színészeket. Tehát még egyszer, amit mondtam, helyesbitek, nem nagyon-nagyon sokat keresnek, ahhoz képest, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt kerestek. A PSZD-nek volt egy ilyen húzása, milyen a politika, nagyszerű, megkapták a színészek a fizetésemelést, és aznap este kimentek tüntetni a PSZD ellen. Marosvásárhelyen is volt egy pár ember, aki kiment, és akkor tényleg úgy álltam, és mondtam, szegény politikai párt, hogy azt hitte, hogy most evel megvette a színész társadalmat, nem, ugyanazok, tehát odaadhatod neki akár, hogy nem szeretlek, nem szeretlek. Jó, tehát visszatérve a mecenatúrára, nem indultak be azok a mecenatúrai lehetőségek, ami például a sportban benne vannak. Hát most tényleg imádom a jégkorongot, nem értek hozzá, ügyesek, mennek itt 41 néhány évesen a hazai bajnokságba jött, volt szovjet bajnokok, meg stb. Kb. 10-szeresét keresik egy színésznek, akik hogy mondjam, az identitásomat mégiscsak az adja meg, a színház adja meg, a könyv adja meg, a zene adja meg, a fotó, a festmény, és a jégkorunk is ad egy identitást, de nem elég. Nem elég. Nem sajnálom tőlük, mert magánpénzeket használnak nagyon sokan. Tehát azt jelenti, hogy az a rendszer jobban működik, mint a kultúrfinanszírozás.
De hogyha már itt magánpénz meg állami igen. pénzről beszélünk, akkor ott van Gyergyó Szent Miklós esete. Magánpénzből lehetne színház?
Ha olyan lenne a törvénykezés, hogy egy vállalkozónak érdeke lenne gazdaságilag ez a dolog, és eléggé hülye lenne, ezt idézőjelben mondom, hogy a kultúrára áldozna, akkor biztos lennének. Jó, lehet, hogy a színészek hátán azt írná, hogy mit tudom én, gipszkarton szerelé. Viccelek. Mondtam én is, hogy kiváló jégkorongos lennék, mert nagy testem van, rengeteg reklám elférne rajta, és nagyon lassan korcsolyázom, tehát a kamera se kell száguldjon utána, hogy nem tudják elolvasni a reklámot. Viccet félretéve, tehát a sportfinanszírozás azt hiszem, hogy sokkal előrébb áll, mint a kultúrafinanszírozás. Nagyon nehezen talál. Mondok egy példát. Választások voltak Romániában, mi megegyeztünk egy bútorgyártó céggel, hogy végre kicserélik, ajándékba adnak nekünk 150 széket a kis terembe. Kényelmes, szuper székek. Aláírás előtt volt a szponzorszerződés. Elneveztük volna róla a kis termet, egy évig lett volna a bútorgyárnak a neve. Belementek, nyert egy bizonyos párt a szavazáson, és azt mondta, hogy az államnak többet egy vasat nem adok. És összetépte a szerződést, nagyon dühös volt, ő akkor az ellenzékkel tartott, és elment a szponzorizációnk. Azt mondta, ő állam, nem utálta a kultúrát, nem volt neki semmi baja velünk, csak egyszerűen azt mondta, hogy ezek nyertek, na akkor oldják meg ők a problémáitokat. Ez nagyon nehéz kérdés, és nincs párbeszéd. Az a probléma, hogy nincs párbeszéd, amióta a Jonkára Mitru meghalt, ő volt az, aki igazán tudta képviselni, és nagyon határozottan bármilyen pénzügyminiszterrel le tudott ülni, vagy miniszterelnökkel, ők hajlongtak. Ma nincs közöttünk olyan, aki ezt megtenné. És ha lefordítom a kicsi magyar kultúránkra, itt se látok olyasmit, hogy mit tudom én, magyar színházaknak lenne egy közös nagy érdekvédelmi egyesülete, vagy képviselete, vagy párbeszéd folyna a döntéshozókkal. Mondok egy egyszerű példát, ugye olvastam az újságban, vagy hallottam a Vásárhelyi Rádióban, hogy fotómúzeumot fognak építeni Marosvásárhelyen. Őszintén kérdezem, nemrég lakom itt, azt hiszem 40 éve Marosvásárhelyen, 39 éve. Kitől kérdezték meg? Honnan jön ez az igény ennek a városnak? Pont egy fotómúzeumra lenne szüksége. Ugye élt benne 2-3 nagyszerű fotós. Legalábbis helyi szinten, de európai szinten is, na hát ha
van... De uniós pénzből építik a fotomúzeumot.
Igen, de miért nem lehetett volna leülni, beszélgetni arról, hogy akik ebben a városban laknak, mit látnak ebből a kérdésből, hogy mégis mire lenne szükség? Vagy mi az, ami ebben tudna valamit...
Jó, de hogyha a városban élők úgy döntenének, hát szerintük nincs is szükség a színházra itt Vásárhelyen, mert mennyire jobb lenne, hogyha emeletes parkolóház lenne a színház helyben, akkor az jó lenne?
Én nem azt mondom, hogy menjünk el egy ilyen szélsőséges magatartásba, tehát vannak dolgok, amikről ne beszélgessünk. Tehát ne beszélgessünk arról, hogy kell-e fizetni egészségügyi biztosítást, vagy nem. Én a színházat, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházat, és nem csak ezt közszolgálati szolgálatnak tartom. Tehát olyan, mint ha már ezt mondtam, az egészségbiztosítás. Fizetem, lehet, hogy nem leszek soha beteg. Fizetem a színházat, lehet, nem megyek soha színházba, de ez kell legyen. Ha az Európai Uniós pénz jön, és abból kéne valamit csinálni, akkor lehet, hogy nagyon jó ötlet a fotomúzeum. Én nem tudom elképzelni. Igazából gondolkozom rajta, de nem tudom elképzelni, hogy mi a túró lenne az. Lehet, hogy egy jazz kultúrház érdekesebb lett volna, vagy mit tudom.
Ahova... De ezek a te preferenciáid.
Jó, de az én preferenciám az lenne, hogy erről folyjon egy érdemi társadalmi vita. Én felhívtam a múzeumot, Ötvös Koppány kiváló múzeum igazgatót, és kérdeztem, te hány szakemberetek van a fotóra? Röhögött egy nagyot, az egy se. Mondom, és akkor a múzeum, ezt mondták a központból, hogy ez lesz. És ki fogja megcsinálni? Hát egy hölgyet küldenek ide, néha lejön Kolozsvárról. Na, még egyszer, lehet, hogy, és bocsánatot fog kérni, és térdem végig fogom csúszni ezt a múzeumot, ha megérem, hogy valaha legyen belőle valami, de nem tudom elképzelni, hogy egy 120 ezres városban, abban a múzeumban folyamatosan az ember, jaj, még nem voltam a múzeumban. Én nagyon sűrűn járok.
Hogy eljönnek más városokból ide azért.
Na most az az épület, amit kinéztek, az elég két autót tud beparkolni, ha ügyes vagy. Ha nem vagy ügyes, akkor ott napokon keresztül nincsen parkoló sem. Ma egy múzeumot úgy megcsinálni, hogy mondjuk a mozgássérültek autói legalább négy sorban ne tudjon. Tehát, hogy mondjam, csomó dolog, hogy ülsz a Bolyai téren, és nézed, és gondolkozol, de ezt most miért? És miért pont ide? És miért pont most? Vagy nem tudom. Még egyszer elnézést kérek, hogyha nem jól láttam a dolgot. Nem a kákán keresek csomót, csak próbálok felnőttként gondolkozni, hogy remek működő kulturális intézményeink vannak, azok ismerik nagyjából az igények egy részét. Velük miért nem lehet egyszer tárgyalni arról, hogy lesz egy csomó pénz, vagy lesz egy kicsi pénz? Mi az, amit lehetne még itt csinálni? Mert igazából, ha jól megnézem, a Vásárhelyi Nemzeti Színház, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épületét 73-ban adták át, 64-ben tervezték meg, tehát valószínűleg, hogy a mai színházi világnak már nem felel meg ez a fajta, akkor is úgy mondták, hogy gyűlésterem. Gálfalvi Zsolt, Isten nyugtassa, azt mondta, hogy Attila, hát építettek itt egy előcsarnokot, és ahhoz tettek egy kis színpadot is. Az előcsarnok, a pártelvtársakot tudtak sétálni. Jó, megnézem a Maros Művész Együttes színpadát, Lokodi Edit fantasztikus munkát végzett, de az egy mozinak épült dolog, tehát ott is színpad technikailag a nullával egyenlő. Tehát attól, hogy Barabás Attila és csapata nagyon lelkes, attól még az az épület igazából nem alkalmas arra, amire a 21. században menjünk csak el Budapestre, a Zeneházába, vagy ott van még egy-két épület. Hogy néz ki ma egy kultúrház, vagy egy kulturális centrum? Lehet, hogy egy nagy kultúrcentrumot csináltak volna valahova, nem biztos, hogy a főtérre kell, ahol lenne mozi, lenne bábszínház, lenne tánc, lenne kortárstánc, lenne színház, és azt lehetne menedzselni, egy multifunkcionális terem, ahol a vásárhelyek minden héten 3-4 eseményt lehetne generálni, ami a helyi identitást tudná segíteni.
Van még 2 perc az adás időnkből.
Azért hallgatom.
Stratégia, vízió hiány van?
Párbeszéd hiány van. Azt hiszem, hogy nincs párbeszéd. És itt a média sokat tehetne, hogyha úgymond ilyen...
De nekünk kellene mediálni?
Igen, azt hiszem, hogy ez a közszolgálatnak lehetne egy ilyen feladata, hogy egy nagyszerű dolog, hogy mit tudom én, nem ez a rádió, de egy másik rádió, mondjuk Coelho idézeteket mond reggelent egy másik rádió, és akkor arról telefonáljanak be nekünk, hogy mégis hogy aludtak az éjszaka. Ahelyett leültetnének 3-4 egymással nem éppen ugyanarra gondoló mondjuk szakembert, és azt mondani, hogy na gyerekek, állj meg egy pillanatra, milyen ez? Rossz, mi? Ezért? Az jó, az nem jó. És az embereket is elkezdeni érdekelni az, hogy mit
miért kell. Miért kell ehhez a média? Miért nem hívhatod fel te és Barabás Attila?
Mi beszélgettünk egymással.
De hogy ti egymással, hiszem, igen, de ti ketten nem hívhattok fel egy harmadik vagy negyedik
ember? Én azt hiszem, hogy érzékenyíteni, bocsánat, hogy szabadban vágtam. Azt hiszem, hogy érzékenyíteni kéne a tömegeket is. Hogy jogod van hozzá, kulturális jogod van ahhoz, adót fizetsz, hogy kapj kulturális eseményeket. Mert az emberek elfelejtették, hogy mi történik. Elfelejtették, hogy volt egy olyan szakszervezetek művelődési háza Marosvásárhelyen, elment az ember 8 órai protkomplexes melótás, azt mondta, szeretnék dobolni. Jó, tessék, 8-as terem. Bejött az ember, szeretnék verset mondani, 7-es terem. És lehetett amatőr embereknek a művészetekbe valamilyen módon. És aki ott megtanult egy kicsit zenélni, máesküvőre is tudott járni, pénzt is tudott keresni, kicsit a zenével is kapcsolatban volt. Ezek megszűntek. Ezekről nem beszélünk.
Az én édesapám egyébként egy ilyen helyen tanult meg gitározni, és zenélt esküvőkön, meg bálokon.
Ha lesz még esküvőm, szólok neki, hogy jöjjön egy nagy szólót, ott vágjon le. Érted? Tehát ez most persze improvizáltam ezt a dolgot, de lehetne beszélgetni, és még egyszer nem hibáztatom most a rádiót, miért nem csinál ilyen ankétokat, vagy az újságot, mert örül az is, hogyha megjelenik, de behúzódunk mindenki, ne bántsd, én se bántalak, ő se bánts, nem hiszem, hogy az így jó.
Nyakunkon a híradó, Szép Zoltán kollégám készülődik, Gáspárik Attilának köszönöm, hogy
jaj, nagyon várom a híradót, hát ez az 50-ban is benzin támogatását, hát halok
Szép
meg
Szép Zoltán
tőle.
Elmondja, Gáspárik Attilának köszönöm szépen, hogy itt volt a Napra Kézben, és válaszolt a kérdéseimre.